az, ami ezt a berendezést intelligenssé teszi. És erről a szabályzókörről, ennek a tervezéséről szeretnék önöknek egy néhány szót mondani, ahhoz, hogy ugye egy kicsit a jövőt felvetítsem, hogy mégis mikkel foglalkozunk majd itt a tanulmányaink során. Hát nyilvánvalóan egy nagyon érdekes probléma rögtön a fókuszálás. Egy mikron körüli pászmát kell létrehoznom, fénypászmát. Még egyszer mondom, tehát a hajszáluk 60-ad részéről van szó. Az utolsó lencse, ez a rajz, ez nem az én rajzom, én ezt átvettem csak abból az irodalomból, amit majd itt mutatni fogok, idézem önöknek. Az utolsó lencse, az nem teljesen ilyen, mint ahogy oda rajzolták, az a lencse nem szférikus, tehát nem olyan, hogy az optikai tenger körül megforgatható, hanem hengerlencse. És erre már utaltam a múlt héten, hogy nem véletlen, hogy optika és látórendszerek című tárgyuk is van. Az egész szenzortechnika, az egész méréstechnika most már a különösen a 21. században eltolódik abba az irányba, hogy fény. Tudok erről egyébként rezgésfilmet, hasonlót mutatni is majd önöknek, itt van a gépemben, majd megfelelő időpillanatban ezt fogom. Tehát itt nem arról van szó, hogy most itt reklámozom a kollégáknak, hogy mit tudom, hogy mennyire fontos az optika, de mit tesz egy hengerlencse? Tudnélik, kedves jó kollégáim, ha én nekem ezt a fénynyalábot precízen szabályoznom kell már, mint a méretét, és természetesen lehetőségem van ennek a mérésére a visszavert ágban, hát az önök kezébe adott berendezéseknél a detektor alul van, de most teljesen mindegy. Ez a fotodetektor, ez 4 elemből áll, azért hívják kvadráns detektornak. Körülbelül 200 nanométeres sávokkal vannak ezek egymástól elválasztva, és a visszavert fény normál esetben egy nagyon szép szabályos, kör alakú nyalábot produkál oda. Igen ám, csak az a probléma, most megint nézzék meg azt a szerkezetet, akinél a teljes sasszi ott van, a teljes ház. Ugye van egy parányi kis motor, Made in China, ugye, amit már nem ott gyártanak, az már nem is igazi. És ez 2 darab csavar, nem 3-mal, nézzék meg, 2 darab csavarral van rögzítve a sasszihoz. A motor tengelyén az a műanyag, ami a CD lemezt befogadja, az nagyon sokféleképpen felpréselődhet a sorozatgyártásnál. Ergo, hogyha ezt elkezdik forgatni és ráteszik a CD lemezt, a CD lemez nagy valószínűséggel így fog menni körbe. Nem beszélve arról, hogy kilátott már olyat, hogy egy ilyen műanyag lemez 200 nanométer bizonytalansággal sík. Erre csak ezt tudom mondani. Majd ezt a gépészetből meg fogják tanulni, hogy mi az, ami mennyi, és hány éves a kapitány. Hogy mit jelent egy ekkora sík felületen 200 nanométer síkbeliség. Tehát ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Igen ám, de akkor valami olyan megoldást kell találnom, hogy ez a nyaláb méret maga, attól függően, hogy változik ugye a távolsága, mert hát a forgás közben nyilvánvalóan a CD lemez föl leemelkedik, valamilyen módon utánaállítható legyen. És itt jön a fizika a segítségünkre. Tudnék, ez a távolságmérés, megint mondok egy példát, interferometrikus távolságmérés, tehát ilyen 200 nanométer alatti felbontást is lehetővé tesz, ilyen 10-20 nanométerrel. Alsó hangon, hát nem akarok most túlozni, de olyan 10 millió forintnál kezdődik. Most akkor... hogy van ezzel a CD fejjel? Miért nem kell a távolságot szabályoznom kellene az átmérőjét ennek a nyalábnak, ennek a kis fénypászmának, és a mérőeszköz önmagában ilyen drága? Hát ez így nyilván nem megy. Megint csak azt mondom, megint csak a fizika és az optika bizonyos törvényszerűségei. Ez a lencse, ami itt az utolsó tag, még egyszer, ez nem szférikus lencse, hanem hengerlencse. És ez a hengerlencse teszi lehetővé azt, hogy függetlenül most, hogy mekkora az abszolút értékű távolság, mert azt a kutyát nem érdekli, hogy az 4,634596 mm távolságban van, mit tudom én, a detektortól. Akkor a lemez éppen. Hanem minket az érdekel, hogy mindig kör alakú legyen a pászma. Ezért tehát ott azon a kis ábrán látják kivetítve, hogy hogyan vannak ezek elnevezve. A egymással szembe a C, itt a B és a D fototranzisztor elem. És az az kis epeömlésszerű, hát közelről jobban lehet látni, folt, ugye ilyen sárgás folt, ez a fényfoltot jelenti. És tessék megnézni a zöld nyilat. Ez a hengerlencse egy rafinált dolog, persze nem akármilyen lencséről van itt azért szó, hanem egy precíziós darabról. Ez a hengerlencse ernyőn csak akkor produkál kör alakú, hát a fókuszában kör alakú fénynyalábot, vagy fénypászmát, vagy pontot, szabályos pontot, ha az ernyő pontosan a fókusz távolságában van. Mi itt az ernyő? A CD lemez. Ha a CD lemez közelebb kerül, akkor egy függőleges ellipszist látnak, tessék megnézni, a pirossal jelzett ábra az A és C között egy ellipszis. Ha pedig távolodik, akkor a D és B között fekszik az ellipszis, 90 fokkal ehhez képest elfordítva, és akkor innentől kezdve semmi másra nincsen szükség, mint erre az egyenletre, amit alul látnak, és ezt analóg műveleti erősítővel hozzák létre. Azok a feszültségek, hát itt persze AB, meg stb. Vannak jelölve, hogy UA, UB, UC és UD, hát ez itt az A, most az egyszerűség kedvére, ezek villamos feszültségek. Azok a feszültségek, amelyek a megvilágítással arányosak, vagy a fényintenzitással, mondjuk úgy, ezek a feszültségek a hibajelhez, tessék megnézni, ez az ellenőrző villamos feszültség, a következőképpen lesznek terítékre hozva. Az A és a C feszültség összege, a B és a D feszültség összege, és ezek egymásból kivonva. Zseniális a dolog. Hát ez nem is kell különösebb magyarázat. Nézzék meg! Nem önmagában csak az, hogy az ellipszist vizsgálom, és itt persze az A felület lényegesen nagyobb feszültséget fog produkálni, tehát ez a fototranzisztor, mint a B. Most ilyen részletekben, ha már valaki barkácsolt, hogy sötét áram, meg telítés, meg ilyesmi, nem menjünk bele, nem az én feladatom. Majd elektronikából fogják önöket ezzel éppen eleget nyúzni. Hanem az a zseniális benne, hát ez nyilvánvalóan nem egy nap alatt ugrott ki a fejlesztőnek, meg egynek a fejéből, hanem azért gondolkoztak rajta, hogy ezek átlósan, ha összeadjuk a feszültségértékeket, bizonyos hibákat, aránytalanságokat, eltolódásokat el is fednek, és hangsúlyossá teszik a problémát, mert nyilvánvalóan rámerőleges B plusz D, mező kivilágítottsága sokkal kisebb, az innen eredő feszültség is természetesen sokkal kisebb. És akkor innentől kezdve lehet látni egy érdekes dolgot. Ugye az ellipsziseknél vagy nagyobb a feszültség, mint nulla, vagy kisebb, mint nulla. Az ideális esetben pedig éppen nulla. Ezt hívjuk mi, és ezzel fogunk majd foglalkozni, értéktartó szabályozásnak. Tehát a cél, hogy az UE legyen nulla, mi billenti ki ebből a helyzetből? Ebből a helyzetből a zavarások billentheti ki természetesen, meg eleve maga a CD fejnek a forgása, meg az egésznek az egyenletlensége, tehát a hibák. Tehát ebből a helyzetből a mozgó CD lemez, vagy forgó CD lemez hibái billentik ki a rendszert. Tehát itt nem is a CD lemezről van csak szó, hát nyilván az sem sík, de az egész együttese. Ahhoz azonban, hogy ezzel a bizonyos ellenőrző jellel, ez itt látható, nem kell meglepődni, hogy egyszer feszültséget látunk, egyszer pedig X-et. Az, amit ott fönt kivetítve látnak, ezt majd meg fogjuk tanulni, ezt többször föl fogom rajzolni, mindig ismételni fogom, zárt helyén visszakérdezem. Már volt egyszer szó, amikor az általános mealtonikai rendszert ezzel összehasonlítottuk. Ez a szabályozókör, az egyhurkos szabályozókör kanonikus, tehát szabályos alakja. Úgyhogy ezzel nem kell különösebben meglepődni. A visszacsatolt jel, vagy mért jel, ugye, ami most ideálisan nulla, kerül rá arra a furcsa kis ábrára, amiről már szintén volt korábban szó, a egy vagy két órával korábban. Ez egy karika, és benne egy átló. Most igazság szerint, ugye ezt úgy hívjuk, hogy különbségképző, ez a különbségképző jele, ez is egy átviteli tag. Ez ugyanolyan doboz, mint a szabályzó, vagy a szabályzott szakasz, vagy a satöbbi, mert itt matematikai műveletet hajtunk végre. A különbségképzőnek a célja az, hogy az ellenőrző jel és az alapjel közötti különbséget képezzük, vagy fordítva. Tehát alapjel mínusz ellenőrző jel, és ez lesz majd a rendelkező jel, tehát egy vagy digitális, vagy analóg kapcsolással egy ilyen kivonás történik, és amennyiben az előírt jel és a mért jel között eltérés van, akkor ez azért van, mert a szabályozott szakasz jele, tehát amit el szerettem volna írni, itt például a lemez távolsága, folt méret, szabályossága és a többi, nem megfelelő. Tehát azért van hiba jelem, ahogy ezt mondani szokták. És hát ennek a hiba jelnek a segítségével lehet az alapjelhez összehasonlítva valamiféle parancsot adni a szabályzónak. Nyilvánvaló ebben az esetben, a mi esetünkben, tehát ebben a CD fej esetben, az alapjel zérus. Hát miért lenne más? Tehát nulla az alapjel, akkor nem történik semmi, hogyha a visszacsatoló ágból jövő jel is zérus. Akkor nincs parancs, jó helyen van a lencse. Igen ám, de hogyan mozgatom ezt a lencsét? A lencsét úgy mozgatjuk, hogy tulajdonképpen az egész szerkezet, a lencsefoglalat, itt ez el van metszve, terméktervező kollégák már nagyon jól tudják, tehát hiányzik ez tükörképbe, a másik oldalának is meg kéne lenni. Egy tekercs van ráerősítve ennek mindkét oldalára, akinél van, az most pillancson rá, gyönyörűen fel lehet ismerni, milyen vöröses színű ugye, részdrót vezetékről van szó, és ez a tekercs felülnézetből eléggé ki van sarkítva, ez körülbelül így néz ki. Na most a tekercsnek nyilvánvalóan csak azok a részei vesznek részt a munkában, amelyek úgy helyezkednek el, itt megint kénytelen vagyok ilyen géprajzos dolgokat alkalmazni, hogy felülnézet, meg metszék, meg nem tudom én mi. Ide rajzolom a mágnest, amelyek, ez felülnézet, ez pedig oldalnézet, a mágneses mezőbe, vagy mezőre merőlegesek, és abba belemerülnek. Tehát, hogyha, mit tudom én, így lennének a kvázi párhuzamos erővonalak, a mágneses indukció, akkor a vezetőnek az a része, amelyik erre merőleges, az lesz majd alkalmas arra, hogy itt valamit létrehozzon. És ezért kell a fizikát tanulniuk, meg ezért tanulnak elektrotechnikát, mert fognak egy törvényszerűséggel foglalkozni, és nem kell megmosolyogni, de mechanikából is ez lesz majd, hogy a tanárok általában a kezüket használják, hogy jobbsodrású vagy balsodrású rendszerről van szó, mert a vektorszorzatok rögtön megmondják, hogy milyen irányú lesz a hatás. Tudnilik. A Lorentz erőt mutatom most a kezemben. Ez egy fizikai törvényszerűség. Ennek a kis lineáris motornak, amit ott látnak, ami áll egy mágnes körből, tehát van egy állandó mágnes és egy ilyen U alakú járom hozzá, de ez a rész. Nem tudom, hogy ezt a pici kis felragasztott mágnest felismerik-e. Most nem tudom, hogy kinél van kézben, de én remélem, hogy ezt lehet látni. Tehát direkt ezért is adom körbe, hogy ezt érzékeljék. Tehát Lorenz erő, a hüvelykujjam, a pozitív töltések mozgási iránya. Nem az áram iránya, ezt nagyon sokszor ilyen pongyola módon szokták fogalmazni, az áram nem vektoriális mennyiség, az skaláris mennyiség. Tehát ott ilyenről szó sem lehet, az áram sűrűség egyébként az, ami vektor. Tehát ott már meg kell jönni a felületnek. Tehát a pozitív töltések mozgásiránya rámerőlegesen, míg a kezem ki nem csavarom, a mágneses indukció adja ki ugyancsak merőlegesen ezekre az erő irányát. Ha tehát ezek szerint egy ilyen rendszert itt elképzelnek, és például én ott mutatom a dián is lehet látni egy érdekes jelölésmódot, majd elektrotechnikából, meg matematikából is a vektorelméletben ez elő fog jönni. Tulajdonképpen, ha axonometrikusan rajzolnám, szemből egy nyílhegyet látnak itt, és a nyílvesszőnek a fenekét, a végét a másik helyen, ezzel a bizonyos kereszttel. Így szokták jelölni a tábla síkjára merőleges vektort, illetve a befele mutatót. Na most akkor tértelezzük fel, hogy ennél a tekercsnél az áram iránya a táblára merőleges, illetve erre a vetítővászonra merőleges, és így kifele mutat. És akkor nézzük meg, hogyha ide berajzolta az öreg önöknek, hogy a B iránya így a mágnesből kiindulva így néz ki, tehát ez az északi, ez pedig a déli pólusa volt, akkor oda behelyezzük a kezünket. Ugye ez a töltések mozgásiránya, mivel az áram nem vektor mennyiség, erről van, hogy foglalkozni fognak mechanikából is, ez ilyenkor az út, tehát az az irány, amibe vagy amerre mozognak a töltések. Ráhelyezem a B-t, és mi fog történni? Az a foglalat a lencsével együtt lefele fog elmozdulni. Mit gondolnak? Hogy mozdulna ez el? Jó, ha a feltételezésük az, hogy ennek a, mit tudom, egy állandó áramnak a hatására ez az egész tekercs a foglalattal együtt bemegy a szerkezet alsó részébe és felütközik. Ha megfordítom az áramirányt, akkor pedig felfele kilöki. Na most azért ez már jó, hogy mozog benne ott valami, de egyrészt a tekercs surlódhat természetesen a mágneshez, meg a lágyvas körhöz. Ez se jó, mert egy idő után lekopik róla a szigetelés. És az sem túl szerencsés, hogy vagy az egyik, vagy a másik véghelyzetben van. Mit kell ehhezért csinálni? Hát nyilván keresnem kell egy olyan gépészeti elemet, amely lehetővé teszi meghatározott áramértékek mellett, hiszen itt van a lényeg, hogy én írom elő a tekercsre rávitt áramot, nyilván nem áramként, hanem feszültségként, most teljesen mindegy, de én írom elő, ez lesz az a bizonyos rendelkező jel majd, illetve hát a szabályzó után következő beavatkozó jel, egész pontosan, és az áramnak megfelelő pozícióban álljon meg ez a szerkezet. Na de hát ez nem ráolvasás szerint megy, itt egy gépészeti elem kell. Mi ez a gépészeti elem? Kicsiben is látják, de hoztam magammal nagyobbba is, majd ezt körbeadom, ez egy elég stabil eszköz, de azért ne dobálják lehetőleg. Ez is egy rugalmas vezeték. Tehát itt a szerkezetben, ha mi körbe megy, látnak, és a múlt órán fölrajzoltam fehér színben egy párhuzamos rugós vezetéket. Ugyanez monolitikusan, tehát egy darabból, egy fémen kialakítva, rugalmas csuklókkal itt látható. Ez a szerkezet egy ultraprecíziós motorváza. Ebbe a nyílásba, amit itt látnak, ebbe a kör alakú furatba, piezokerámiák kerülnek bele, egy oszlop, 10-20-30 darab, és hogyha ezekre a kerámiákra feszültséget kapcsolunk, akkor az alaphoz képest, azt onnan lehet észrevenni, hogy ott nincsen sűjesztés a furatokon, tehát az alaphoz képest a szerkezetnek ez az orrocskája elkezd mozogni. Néhányszor 10 nanométer felbontással. Egyébként összességében fél milliméter körül tud mozogni, és hogyha fényfele tartják, tehát felfele vagy az ablakfele, akkor, és összenyomják, akkor lehet is látni, hogy a rés kicsit összébb nyomódik. Szikraforgácsolással készül, és nyilván ez egy sorozatgyártmány lehet, ugyanúgy, mint az a vezeték, ami a CD fejben benne van, az a négy csuklós vezeték, vagy rugalmas vezeték, primitívebb szerkezetekben, tehát a számítógépek CD fejeiben a drótok helyettesítik ugyanezt. Tehát ezek a drótok és ezeknek a rugómerevsége, és azért mutatom ezt nagyobban is, hogy lássák, hogy ezt más célra is használják még a gépészetben, ezeknek a rugómerevsége tart egyensúlyt azzal az erővel, amelyet az áram létrehoz. Tehát a Rolenz erő létrehoz. Úgyhogy az egyes fokozatok, a távolság bizonyos lépcsőzése, tehát a CD fej lineáris mozgatásánál, a bemeneti feszültséggel árammal, mert hát ebből a feszültségből nyilván a konverzió miatt itt most egy áramról lesz majd szó, arányos mechanikai elmozdulást a Lorentz erő és a rugalmas vágja a földhöz egyenes vezeték által létrehozott erők egyensúlya biztosítja. Tehát majd fogják a későbbiekben tanulni, hogy a rugóerő az a rugó merevség, sőt inkább így írom, hogy szorzata a rugalmas anyag deformációjának mértékével. Ez a rugóerő rendkívüli módon persze egyszerűsítve, tehát itt azért ez nem egészen így néz ki mindig, fognak vele anyagtechnológiába is foglalkozni, de csak általában a lineáris szakaszát emeli ki a Hooke törvényt. Műanyagoknál, meg hát azért a fémeknél is ez egy kicsit cifrább. Tehát ez nem ennyire lineáris. De most tételezzük fel. A mi esetünkben azért ez többé-kevésbé az. És van egy másik dolog. Az a bizonyos erő, amely az áram hatására létrejön, és itt most szándékosan skalár módon ábrázolom, tehát a vektor ábrázolástól eltekintünk, az B szer L merőleges összes, szorozva I-vel. Ez az áram természetesen egy, hát ha úgy tetszik, köztes mennyiség, mert a villamosrendszer az tulajdonképpen egy ellenállásból, a tekercs induktivitásából és egy belső feszültségből áll majd. Itt tesszük a forrást a bemenetre, és erről az áramról van szó. Ez a villamos kör. Annak a kis tekercsnek van ugyanis egy induktivitása, és van egy ellenállása, és amennyiben, na meg persze itt lesz egy, ezt most még egyelőre ez nagyon messzire vezetne, egy kölcsönhatásból, mágneses kölcsönhatásból eredő belső feszültség, belső indukált feszültség, tehát ez nem a Földön van, ha mozog a rendszer. Ebben a körben jön létre tehát az az áram, amelyik itt szerepel. Ez a mágneses indukció, ez pedig az az összes vezető, tehát N-szer a menetszám, amelyik merőleges a mágneses térre. Az, amelyik itt a táblán látható módon párhuzamos az erővonalak, hát valahol ennek a szerencsétlen áramnak vissza kell fordulnia, ugye egy spulnit, egy tekercset elképzelnek, hát ez szükségszerű sajnos minden motornál. Ez a rész nem vesz részt az átalakításban. Tehát ennek nincs szerepe. Ennek csak az áramvezetés a szerepe. Éppen ezért sokszor olyan nyakatekert forgó részeket csinálunk a különböző motoroknál. És erről írtam itt, vagy ezt írtam itt fönt, attól fog ez működni, attól lehet szabályozni a feszültséggel és az árammal a pozíciót, hogy ezt a kettőt egyenlővé tesszük. És most jön létre az, hogy ezzel az ível szabályozni tudom a rugós vezeték megnyúlását, alakváltozását, és ezzel a pozíciót. Na most az az érdekes, hogy én gépészként itt, és ezt már mutattam önöknek, kivetítettem, egy csomó egyéb dolgot is látok, mint azt csak, amit ez a bizonyos szerző ezen az áramköri rajzon közölt önökkel. Nem rossz egyébként maga a könyv, már azóta több kiadást megél, de azért ez a rész továbbra is, amit pirossal jelöltem, kívánni valót hagy maga után. Most ne azt nézzék, hogy összességében itt egy villamos kapcsolásról van szó, minden egyébként gyönyörűen felismerhető, hanem inkább azt nézzék, hogy mi az, ami hiányzik. Mert itt van a 4 fototranzisztor. Most nem kell sikoltozni, hogy ez diódának van rajzolva. Fototranzisztorról van szó. Itt tulajdonképpen a fény az, amit normálisan mi a tranzisztorok esetében bázisnak szoktunk nevezni. Tehát ez mindenképpen az. A jelölése ilyen egyszerű, hát diódára emlékeztet, ugye, mert nincs villamos bázis bemenete, hanem csak végül is egy diódaként működik az emitter-kollektor között. Ez az első műveleti erősítő, amelynek az a feladata, hogy összeadja az A és a C villamos jelet, itt a B-t és a D-t. A következő műveleti erősítő, de ide alá is írták nagyon jópofán, már a kivonásról gondoskodik. Nagyon érdekesek ezek a kis jelölések. Nem baj, ha itt a mehatonika alapjainál is már hallják, nehogy véletlenül valamelyiküknek, aki még nem foglalkozott ilyennel, vagy nem bütykölt otthon, mert aki bütykölt és tudja, attól most elnézést kérek. Én azoknak mondom, akik még nem tudják. Ez nem azt jelenti, hogy ennek a műveleti erősítőnek oda-arra bemenetére csak negatív jelet lehet, már a földhöz képest negatív polaritást, a másikra meg pozitívat lehet rátenni. Köze nincs ehhez. És érdekes maga az ábrázolása is, ezt elektronikából lehet, hogy elmondják, de annyira triviálisnak tartják általában a kollégák, hogy nem beszélnek róla. Nem véletlen ez az ábrázolás. Drága kolléganők, kollégák, ez egy nyílfej. Ez egy nyílfej. Ez azt jelenti, hogy a jel terjedési iránya balról jobbra megy. A műveleti erősítő úgy van megépítve, speciális emberfajta, aki ezzel foglalkozik. Szoktam mondani, hogy aki kapcsolás technikus a villamosmérnökök között, hát én méréstechnikus vagyok, tehát én azért ezt tudom a kellő távolságot tartani. Az olyan, mint az informatikus, be kell zárni egy terembe, egy ablakon beadni az ennivalót, és a kész feladat, vagy a feladatot is, és akkor kiadja a készet. Csak elzárni, mert kárt ez bennünk. Szóval ez egy ilyen, még a frekvencia menetet, még ki tudtam simítani, még itt kompenzálni. Jó, hát... Jó, hát ezeket, ez körülbelül olyan, ez a szerkezet, mint a gépészetben majd tanulni fogják, ön, ha például tengelyeket csapágyaz, nem ön tervezi meg a csapágyat, futófelület, külső gyűrű, állógyűrű, futógyűrű, golóbisok, kosár, meg nem tudom én mi. Felüti az SKF katalógust, és kiválasztja a csapágyat, nem? Hát egy egészséges lelkületű villamosmérnök is azt csinálja, hogy felüti a katalógust, és kiválasztja a 741-est, vagy a 725-ös műveleti erősítőt, amit más, nagyon komoly nála okosabb kapcsolástechnikus megcsinált. De még egyszer mondom, a műveleti erősítőnek az a feladata, hogy a jel terjedését egy irányba biztosítsa. szétválassza a villamos rendszer részeket, ne legyen visszahatás. Ezért húztam ezt át benne. És nagyon érdekes ez a jelölés, most egy picit tovább fogom húzni, mert késve érkeztem a kulcsfelvétel miatt, de mindjárt tartunk szünetet, hogy ez azt jelenti, hogy a kimenethez képest, tehát itt van a kimenő feszültség aszimmetrikusan a földhöz, itt pedig a két bemenet szimmetrikusan, és ezt úgy hívják, hogy különbségi feszültség, és azért szimmetrikusan mind a kettő a földhöz van viszonyítva. Tehát ez a következőt van hivatva csinálni, vagy egyáltalán produkálni, ha stabilan akarjuk működtetni, hogy itt ez a bemenet a kimenethez képest egy visszacsatolás révén ellentétes fázisban van visszacsatolva. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ide csak negatív jel jöhet, hanem ez azt jelenti, hogy a kimenethez képest ez ellenfázisú. Ha én ide rajzolok egy színuszjelet, így, akkor ez itt ilyen. És ez pedig ugyanolyan, mint a kimenet. Tehát azonos fázisban van. Nem a mai órának, és főleg nem a szünet előtti néhány percnek a feladata elmondani, hogy miért csak színuszos jelet rajzolunk ide, miért nem rajzolunk akármilyen tetszőleges jelet, a mehatonika alapjaiba pont azt fogom megértetni önökkel, legalábbis remélem, hogy sikerül, hogy a színuszos jel minden jeltípusnak az alapja. Mert minden technikai jelben színuszos jelek vannak. Ezt majd matematika segítségével meg is fogjuk önöknek mutatni. Az egyik gyakorlaton részletesen egy Fourier sorfejtés kapcsán egy négyszög jelről ezt elemezni fogjuk, és látni fogják, hogy ez tényleg így van. Tehát azért használjuk ezeket a színuszokat. Most ez egy stabil működésű erősítő innentől kezdve, és akkor már csak annyi van hátra, hogy tegyünk ide egy bemeneti ellenállást, ide tesszük ez a visszacsatoló, ide tesszük a bemenő feszültséget, és hát akkor innentől kezdve ez működik. Ha mindkettőre teszek jelet, akkor mivel ellenfázisban vannak, a színuszjelek nyilván ki fogja vonni, nem? Egymásból a két jelet. Ha így teszem rá, ahogy ez itt van, a két jel összegzése fog történni. Hát itt áramösszegzésekről van szó, de most ebben nekem nem feladatom belemenni. Csak annyit jegyezzenek meg, nem csak magyarul hívjuk ezt műveleti erősítőnek, és ez az analóg technika alapja, tessék megnézni, hogy mindenütt visszajönnek ezek. Az én diákkoromban még nem voltak elterjedtek ezek ilyen mértékben, akkor az diszkrét elemekből építettük föl, eleinte csövekből, utána meg tranzisztorokból. Ez most már így tálcán van kínálva, egy tokban akár több is. Azért hívjuk műveleti erősítőnek, angolosoknak operation amplifier, németeseknek operationsverstärker, mert operációkat végezel, na most nem olyan, hogy hasfelmetszés, meg epeműtét, hanem matematikai műveleteket. Mik ezek a matematikai műveletek? Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, logaritmálás, és még amit akarnak. Különböző nem linearitások. Tehát ezért látják itt, hogy összegzéssel indul az egész mérőtag tulajdonképpen ezen a kapcsoláson. Természetesen lehet ennek még más feladata is, nyilvánvalóan, de alapvetően matematikai műveletek, matematikai operációk végrehajtására hozták őket létre, és aztán majd a szünet után beszélünk itt a középső részről, meg hát ami a legérdekesebb ennek a rajznak a végéről, de ne vágjunk a dolgok elébe, úgyhogy akkor mostantól szünet, és akkor negyed után egy kicsivel azért kérem, hogy fáradjanak ismét vissza. Ha már a műveleti erősítőknél és az analóg technikánál vagyunk, akkor azért hadd mondjam el, hogy, vagy hadd oszlassak el egy furcsa félreértést és egy különös nézetet. Nagyon sokan azt mondják, hogy a digitális technika mennyivel fejlettebb, mint az analóg. Na most, amikor majd erről szó lesz, és a digitálissal fogják először kezdeni, el fogják önöknek mondani, hogy analóg műveleti erősítők nélkül, amelyeket instabil üzemben üzemeltetünk, és úgy hívjuk őket, hogy komparátorok, nincs digitalizálás. Tehát a digitális villamos jel előállításához is, analógból természetesen, szükségünk van ilyen műveleti erősítőkre, analóg technikára. Itt nem valamiféle alá meg fölé rendelésről, hanem inkább egymás mellé rendelésről kell beszélni. Nyilvánvalóan meg lehetne oldani, mert itt láttam a szemükön, különben ez a részen, hogy az ötlött föl, hogy hát most már vannak mikrokontrollerek, meg minden, hát akkor most miért analóg módon kell ezt itt összegezni, miért nem egy pici kis computer összegzi ott azt a két jelet? Jó, szóval ágyúval verébre lehetne, de tök baromság, úgy, ahogy van, tehát ezt felejtsék el. Ezen a szinten ez a leggyorsabb és a legbiztonságosabb, amikor kell, megjelenik a digitális technika. Most mit látunk itt? Itt valaki kérdezte közben, nagyon helyesen a szünetben, hogy hát, ha itt ugye nullára szabályozunk, és itt arra törekszünk, hogy nulla legyen a kimenőjel, akkor ugyanez a kvadráns detektor el tudja látni az információ kiolvasásának a szerepét is? El tudja, mert ez a kör, amit itt látnak, a négy szabályozó kör közül csak az egyik, tehát itt többféle más szabályozás is van, és, ami nagyon fontos, a hasznos jelek kicsatolása az itt történik meg, tehát ott már nincs még egy ilyen különbségképzés, de hát ide nem rajzolnak föl erre az áramkörre nyilván mindent. Ami viszont itt látszik, hogy van valamiféle folyamatvezérlő áramkör, na itt van a mikrokontroller valóban, ahonnan bizonyos funkciók egyáltalán elindításra kerülnek. Például ott a tetején látják a fókuszkeresést. Hogyha megindítanak egy CD lejátszót, akkor az nem úgy van, hogy abban a pillanatban elkezdi játszani a zenét, vagy írja be az adatokat a gépükbe. Eltelik egy kis idő, ameddig a következő történik, egy szabályos fűrészfogjelű parancsal. A CD fej lencséje közel megy a CD lemezhez, tehát megközelíti, és eltávolodik, és megkeresi először is a nulla helyet. Ezt látni itt a tetején. Úgy odaírták, hogy fókuszkeresés. Tehát ezzel kezdődik. És akkor közben persze forog a lemez nyilvánvalóan, és aztán jönnek az összes többi funkciók. Ami érdekes, itt egy erősítő fokozatot látnak a végén, ennek az egész kapcsolásnak, és ez az erősítő fokozat, tehát ez már egy tranzisztorokat jelent, van hivatva arra, hogy energiával, szuflával ellátsa az általam bekarikázott és piros vonallal megjelölt fókuszáló tekercset. Ez az a fókuszáló tekercs, ugye, amit hogyha a kis sasszét fejjel lefelé fordítottak, akkor lehetett látni is, hogy rezget rajta. Most mit lát a szerző ebből a mechanikai vagy elektromechanikai szerkezetből? Ez az elektromechanikai szerkezet, ha én a villamos kapcsolását fölrajzolnám, most nem kell semmit rajzolniuk egyelőre, szó sincs ilyesmiről. A következőt jelenteni. A hagyományos ábrázolási módnál itt van egy úgynevezett energia átalakító, egy négy pólus. Mi ezt a későbbiekben majd váltónak fogjuk nevezni, mert villamosból mechanikai rendszerbe lépünk át a segítségével. Ideálisan természetesen energiaveszteség nélkül, hát persze, hogy vannak itt veszteséges elemek, mik vannak? A villamos részben a tekercs, ohmos ellenállása és induktivitása, itt van a bemenő feszültség, ez a forrásnak a jele, és a mechanikai oldalon egyébként letehetjük ezt az egészet földre, a foglalat tömege, a rugós vezeték rugómerevsége, és annak a belső csillapítása, ez a kis csésze, majd a mechanikában, dinamikában tanulni fogják, ez tulajdonképpen egy ilyen fékező szerkezetnek a modellje. Ez nagyon érdekes egyébként, és ha már itt az anyagtechnológiát elkezdték tanulni, akkor ezt, amit bekarikáztam, nagyon fontos, hogy megjegyezzék, tiszta rugó nincs, és ezért mondtam az elején ezt az egyensúlytartást, hogy Hooke-törvény, meg nem tudom én mi. A feszültség és a nyúlás között mindig fáziskülönbség van. Tehát nincs tiszta rugalmasság önmagában, mindig van valami veszteség. A műanyagból készült rugalmasságok, amik itt körbe mentek, különösen veszélyesek ilyen szempontból, és a dinamikában, a mechanikában a veszteséges rugót, tehát rugóveszteséggel együttesen úgy fogják nevezni, hogy Kelvin modell. Ez a valódi rugó. Tehát tisztán rugó nincs, csak veszteséges rugó. Hát a anyagdeformáció miatt, ugye nyilvánvalóan itt azért az energiának egy része, az nem tárolódik, hanem hővé alakul, meg alakváltozás, meg nem tudom én mi. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Műanyagoknál ez egyébként, itt most legalább hallják először, a rezgéscsillapításnak, lengéscsillapításnak, ez az alapja, ezért használnak gumirugókat például. Hihetetlen nagy a B. A fémek esetében kicsi, és önök, amikor ilyen szakító próbákat fognak vizsgálni, akkor mindig a többnyire rugalmas részt nézik, nem azt, ahol már mindenféle egyéb dolgok is megjelennek benne. Na, hasonlítsák most össze az bekerikázott részt azzal, amit én ide fölrajzoltam. Ez a pont, tehát ez az UB, ez itt van. Ez. A Földet még fel lehet ismerni. Mit lát ez a jó ember ebből? Mert ő egy steril, tiszta villamosmérnök, ő ezt látja. A többivel nem is foglalkozik. Mit neki? Mit neki itt gépészet? Csak egy az apró probléma, itt a következő képen ezt majd látni lehet, és hát a későbbiekben, amikor modellezünk, fogunk is ezzel foglalkozni. Erre nem lehet szabályzókört tervezni. Tudnilik, az a villamos időállandó, amely L per L viszonyból keletkezik, majd a leíró differenciál egyenletben, ez a villamos időállandó, ez tört része a mechanikainak. Azaz, hogyha ezt a kis szerkezetet, ezt a tömegrugó lengőrendszert önök megpendítik, akkor ez szemmel látható, ugye ön is észreveszi, meg is, el is árulom, bemértük ezeket, 19 Hz körüli a rezonancia frekvencia. Ezen a rezonancia frekvencián nem is lehet látni, az L per L hatását. Ez a kép, megint csak, hogy szokjuk a mechanikát, majd harmadik szemeszter, negyedik szemeszter, dinamika és rezgéstan, vagy lengéstan, attól függ, hogy nevezik most. Itt a következőt lehet látni, egy ugrásszerű bemenetre, egyszer fölfele, pozitív irányba, egyszer lefele, a mechanikai rendszernek a válaszát. Tehát adtam egy ugrásszerű feszültség bemenetet ide, és nem a V, hanem a V integrálja nyilvánvalóan, tehát a sebességből számított elmozdulás, az így néz ki, amit ott a képen látnak. Ez egy oszcilloszkóp felvétel, optikai elmozdulás érzékelővel vettük föl ezt a jelet, tehát az ugrásszerű változásra ez így reagál. Na most akkor képzeljék el, hogy ezzel önök információt szeretnének kiolvasni. Ugye, adtam a parancsot, ugrásszerű parancsot, és az ott éli a maga életét, még abba sem maradt a lengedezés, mikor ráadtam a következőt, tehát a Jóisten tudja, hogy ez mennyi ideig tartott volna, hát most ott a léptéket lehet látni, hogy egy kocsek 100 millisekundum. Tehát elég sokáig tart. Most a kiolvasás szempontjából ez borzasztó zavaró. Valami olyasmit szeretnénk elérni, ehelyett, tehát itt van a bemenet, és itt van ez a válasz, amit itt kivetítve látnak. Valami olyasmit szeretnénk elérni lehetőleg, hogy hát ha nem is egyből valahogy így válaszoljon, de legalább valami gyorsabb és lengedezés nélküli beállás legyen. Ez a szabályozások optimum kritériumával függ össze, és majd a hetedik szemeszterben fogunk ezzel foglalkozni. Ez, hogy így kövesse a vágyálom. Rózsaszín és lila leány szobák ködében valahol, mert mindenütt vannak energiatárolók, itt a tömeg és a rugó, meg még benne esetleg ez a kis induktivitás is, amit a drága jó kolléga nem vett figyelembe, amikor ezt a rajzot elkészítette, hát aztán lehet, hogy ő foglalkozott vele, de jól lehet látni, hogy milyen alacsony frekvencián van ez, és magát a szabályozást nem az induktivitásra, meg az ellenállásra, hanem erre kell végrehajtani. És hogyan történik ez? Hát először is ennek a rajznak alapján vagy időtartományban fogjuk vizsgálni a dolgokat, és itt lehet látni két hercig differenciál egyenletet, nem azért, mert ezt fogjuk most mehatonika alapjaiba számon kérni, hanem arról van szó, amit a múlt héten már mondtam önöknek, például a tekercsen fellépő villamos feszültség csak differenciál kapcsolattal írható le az áram vonatkozásában. Tehát itt nincs ohm-törvény. Tudomásul kell venni, hogy energiát tud tárolni a tekercs, ebből következően az áram időbeli megváltozása feszültséget hoz létre. Ez a nyugalmi indukció. Aztán van persze mozgási indukció is. Vagy például ez a képlet. Így nem nagyon ismernek rá, de látták már középiskolában MCRA, a newtoni erő, a gyorsító erő. Majd aztán úgy is lesz arról szó, hogy miért a V, miért a sebesség jelenik meg. Itt pedig integrál VDT, ez az elmozdulás, ez a rugóerő. Ez persze egy közelítés, mert igazából nincs ilyesmi, hogy a csillapítás a sebességgel arányos erőt hoz létre. Nagyon nehezen lehet ilyet létrehozni. Elektrodinamikus rendszerekben meg lehet ilyet csinálni, de tisztán mechanikaiban nem. Ez az időtartománybeli analízis. Aztán itt nézzék meg, jön egy mátrix. Na, ezt hívják mátrixnak, nem azt a filmsorozatot. És két vektor. A bemenet, vagy bemenetek, hát itt egyelőre egy van, és a keresett változóknak a vektora. Ezeket mindig így oszlopba rendezzük el, és az az egyenletrendszer, amit itt látnak, mert ez egy egyenletrendszer, a Laplace transformáció végrehajtása után ezt a mátrixot eredményezi. Vissza is tudjuk olvasni. Ez szerint a kifejezés szerint szorozva ez, plusz ez, meg ez. Ez az első egyenlet. Ezt nem azért mutatom, hogy a frászt hozzam önökre, hanem elmondtam a második előadáson, hogy akkor, amikor arról lesz szó, hogy komplex függvénytan, emlékezzenek az öregre, meg Laplace transformáció, itt van. A deriválás az S operátorral való szorzásnak felel meg. Azaz differenciál integrál egyenletből, vagy integró differenciál egyenletből algebrai egyenletet tudunk csinálni az operátorok segítségével. Ezt Laplace operátornak hívják, és ez a Laplace operátor nem más, mint a deriválás, tehát DDT. Az egyperes pedig az integrálás. Borzasztó egyszerűvé teszi a világunkat, itt lehet látni, tessék megnézni, az egyperes szorozva K-val az integrálásból jött. Figyelemfelkeltés. Ne azt érezzék matematika kettőbe, hogy minek buzerálnak engem ezzel. Nem tudunk szabályzókört tervezni. És akkor még arról szó sincs, ami a matematikusokat abszolút nem érdekli, hogy nekünk milyen fontos ez a Laplace operátor, azon túlmenően, hogy lineáris algebrai egyenletrendszert csináltunk a differenciál egyenletrendszerből, hogy ez nekünk iszonyú sok információt hordoz, nevezetesen ennek a tartalma a komplex frekvencia, J omega, tehát ebben a frekvencia van benne. Hogy hogyan azt majd meg fogják látni. És hogyha ezt a egyenletrendszert megoldjuk, és arra kíváncsiak vagyunk, hogy a kimenő elmozdulás és a bemenő villamos feszültség, kimenő elmozdulás, egyébként ennek nyilván az integrálja. Tessék nézni, ez az az úgynevezett black box módszer, amire én egyszer már utaltam. Itt van a bemenő feszültség, itt van a kimenő elmozdulás, nyilván a Laplace operátoros térben, és itt van egy átviteli függvény. Ez is egy komplex függvény, tehát megint csak arra kell utalnom, hogy a matematikában erre a részre, vektorszámítás, komplex függvényt, stb. Nagyon figyeljenek oda. És definíciószerűen a kimenet és a bemenet viszonyát, hát nagy kunszt ezek után, nevezzük átviteli függvénynek. Ez is egy matematikai operátor. Valamit csinálok a bemenettel, és kapom a kimenetet. Sőt, 3 vagy 4, 5 órával később gyötörni fogom önöket a jelfolyam ábrával, a jelfolyam algebrával. A jelfolyam algebra a következő, bemenet, kimeneti elmozdulás. És közötte a matematikai művelet. Sokkal gyorsabb az írásmód. Nem véletlenül hozták ezt létre, nem kell ilyen dobozokat rajzolgatni. Hogy ez micsoda? Bocsánat. Amikor szabályozás technikai könyveket a kezükbe vesznek, az úgy kezdődik. Vegyünk egy mechanikai másodrendű rendszert. Nincs könyv, amiben ez nem így indulna. Ezt mutatják, annyiban, hogy itt nem A szerepel, hanem még esetleg három, ilyen kerek értékek szoktak lenni. Lapozzák föl majd például a Csáki automatikát. Itt meg, mit tudom én, 7, itt meg a jó ég tudja micsoda. Na itt egy plusz még hiányzik a végén, most veszem észre a vetítésbe, ez most jó, hogy oda néztem, jó, hogy oda mentem. Na lényegtelen, ezek nem ilyen kerek értékek, meg nem így jön, hanem ez egy kínlódás eredménye, a modellalkotásnak az eredménye, és tessék megnézni, hogy minden paraméter benne van, amit a rendszerbe fölrajzoltam. Itt van az induktivitás, az ellenállás, a tömeg, a rugó, a csillapítás. Mindent megtalálnak benne. Sőt, ez a KM, ez egy olyan konstans, ami ezt az energia átalakítót jellemzi, de hát ezt most nem tudjuk megbeszélni egymással, mert nyilvánvalóan az az erő, ami itt létrejön, valami KM-szerese az áramnak, és az a villamos feszültség, ami itt mozgás miatt létrejön, az meg még egy per KM-szerese ennek a... Lesz róla szó. Erről szól majd a mechatronika 1, ha ezeket a rész tantárgyakat, amiket én idáig magyaráztam önöknek, már valamilyen módon megismerték. Tehát ez nem hasraütésszerűen megy, ha irányítás technikával foglalkoznak, akkor általában az átviteli függvény egy racionális tört, és innen indulnak. A mechatronika 1, a modellezés arról szól, hogy hogy jutok el oda. Persze, hogy az A3 az ez. Na de hát milyen rendszerről volt szó? Melyikről? A steril modell az már semmiféleképpen ezt nem tartalmazza. És nézzék meg a kanonikus szabályzó kört, ezt már egyszer fölvetítettem, hogyan mutat ez. Tehát V vagy elmozdulás, most mindegy, én az integrálást külön ott jeleztem, hogy a sebességből egy integrálás segítségével jöjjön létre a lencse foglalat elmozdulása. Itt van benne ez a másodrendű rendszerre jellemző átviteli függvény, a visszacsatolásban a fotodetektor, és itt van hozzá egy PID szabályzó, egy olyan szabályzó, amit úgy kell megterveznem és megválasztanom, hogy ez valóban el tudja tüntetni, mert csak a szabályzó múlik ezeket a lengéseket, és ha nem is ilyen szögletesen, ahogy ezt az ember el szeretné képzelni, válaszol a mozgásával, de valami ehhez hasonlóan. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, ez a kicsi-pici kis kiemelkedés, az a pici kis túllendülés ott az elején, az optimális szabályozásoknak, tudnilik, van egy olyan értéke, amelyik azt mondja, hogy az egész rendszer csillapítási fokának 0,7-nek kell lenni, és akkor innentől kezdve, ha az 0,7, akkor tudja a rendszer, hogy neki a megadott pozícióhoz képest jóval 5%-on belül szabad csak túllendülnie és felülről beállnia. Tudnilik, ha nem ekkora a csillapítás, hanem sokkal nagyobb, akkor képzeljék el az elképzelhetetlent, egy jó nagy csillapítással ezt érnénk el. Hát ez se jó. A fene megette ezt. Nyilván, sőt, még a tetejébe itt esetleg marad is egy eltérés. Nyilván nem lehet egy cél egy szabályzókör tervezésénél, hogy ilyen lomha legyen, hanem valahol optimumot kell keresni. Igen ám, de ha felgyorsítom a rendszert, pirossal fogom mutatni, ad abszurdum, előállhat egy ilyen. Hát valahol a kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. Erről szól az irányítás technika, emlékeim szerint a 4. szemeszterben. És erről fog szólni majd egy konkrétan ennek a tervezéséről, a 7. szemeszterben analóg és digitális módon a mechatronika 2. Tehát addig azért sok mindent magunkba kell szívjunk. Amiket lehet, és ami azonban elősegíti a megértést, én azt azért itt önöknek mutatni fogom. Itt például egy nagyon jópofa ábrázolás a stabilitás vizsgálatról, Bode diagram, majd ha ezeket a kifejezéseket hallják annak idején, ne lepődjenek meg rajta. És akkor az eredmény. Önmagában az egyes a szabályozatlan fejmozgást jelenti, a kettes egy erősen csillapítottat. Hát valahova a kettő közé kell majd belőni a rendszert. No hát erre szolgál például a tervezés fázisában a szimuláció. De hogy ne csak ezzel foglalkozzunk, hanem nézzünk más gépészeti, mechatronikai példát is. Nagyon gyakori a gépészetben, ezt az ábrát már mutattam egyébként, majd aztán ugrunk tovább, és beszélünk még másról is, az úgynevezett pozícionáló rendszer. És azért emlékszem, hogy mutattam, mert már akkor is emlegettem önöknek, hogy ja Istenem, hát itt a golyósorsó ábrázolása, meg egyáltalán géprajzi dolgok, hogy mi a csapágyazás, meg hasonló, meg mik a vezetékek. Hát itt most még ez egy kicsit korai, mert nem tartanak ott a gépészetben. A fehérrel jelzett rész a következőt kellene, hogy mutassa, csak hát ilyen nagyobb berendezéseket már nem tudok idehozni. Két vezetéken, két egyenes vezetéken, amely egyenes vezeték gördülő vezeték, tehát lineáris vezeték, ahogy mi ezt, lineáris gördülő vezeték, ahogy ezt szoktuk mondani, egy asztal mozog egy irányba. Például egy szerszámgépen, vagy egy mérőberendezésen a három dimenziót úgy szokták megvalósítani, hogy egymásra építenek kettőt merőlegesen, az X és Y irány, és mondjuk olyan szerszám mozgatása függőleges lesz. De lehet, hogy ezt az egész szerkezetet mozgatják még a harmadik irányban. Aztán meg lehet ugyanezt szögekkel is csinálni, de most ne menjünk ebbe bele, most maradjunk a lineális mozgatásnál. Robosztus, igazán merev és gépészetben megmunkáló rendszerekre alkalmas berendezéseket általában golyósorsóval szoktak, itt az középen látható, létrehozni. Ez tulajdonképpen egy anya és egy orsó közötti kapcsolat, azzal a különbséggel, hogy itt nem surlódó kapcsolat van, hanem itt is golyók vannak, amelyek vándorolnak az anyában, és pontszerű érintkezés, nagyon kicsi surlódást tesznek lehetővé. Egy normál lapos menet, most én azt hiszem azért, most gimnázium ide vagy oda, de azért menetet már láttak, meg anyát is láttak már hozzá. Na most, hogyha nem ilyen éles menet, hogy csavar meg anya, hanem mondjuk ez ugyanez lapos kivitelben egy régi Esztergo gépnek a lakatszekrény mozgatásához. A hatásfoka 40%, vagy az alatti. Ezeknek 94-96. Ez azt jelenti, hogy ha függőlegesen tartja az orsót, megfogja az anyát, akkor ezt le lehet úgy húzni rajta, hogy az orsó elkezd forogni, hogyha megfelelően csapágyazva van. Nem felejtem el, jövő órára behozok egy ilyet, mert van egy kisméretű, hogy lássák egyáltalán, hogy miről van szó. No tehát egy ilyen mozgás átalakító van a rendszerben, amely ugye ezen a tengelykapcsolón keresztül egy hajtómű és egy egyenáramú szervomotorból kapja a szuflát, a hajtást. Az egyenáramú szervomotornak a kapocs feszültségével tudom szabályozni a fordulatszámot, és ezzel természetesen a kimenő fordulatot. Igen ám, de ezek a motorok hihetetlen kicsi teljesítményűek, és ráadásul nagyon szeretnek az egyenáramú szervok különösen nagy fordulatszámon dolgozni. 3200 táján. Most akkor képzeljék el ezt a mozgatást, kis teljesítmény, és 3200-vel forog. Hát egy gondolat alatt elvileg, ha lenne elég teljesítmény, végig szaladna az asztal. Hát ez így nyilván nem működik. Innen jön a gépelemek című tantárgyuknak, vagy gépszerkezett annak a fontossága, mert erről a kicsi dobozról, amit ide rajzolt önöknek öreg kopacodó előadójuk, hogy hajtómű, rengeteget fognak tanulni. Tudnilik, ez is egy mozgás átalakító. A bemeneti kis nyomatékból például megfelelő módosítás mellett, az akár 10 000 is lehet a speciális hajtóműveknél, a kimeneten a nyomaték 10 000 szeresét hozza létre. De simán a 3 000 szeresét. Fordulatszámban pedig fordítva, mert hiszen a teljesítménynek illik, legalább hát itt nincs külső forrás, legalább hasonlónak lenni, a veszteségeket is figyelembe véve, 3 000 részére fogja leosztani. Enélkül nem lehet egy ilyen szerkezetet összeállítani. Tehát a motor pörög a maga kis optimumán, ahol szeret, van egy hajtómű, ami lelassítja ezt a forgást, és onnantól kezdve az egésznek van értelme, mérni tudom az asztal elmozdulását. Most megint csak a kérdés. Úgy működik ez, hogy ide áll Pista, oda meg Józsi, és akkor öreg, nyom még a kakaót, még nincs ott. Hát ez a vezérlés lenne, ezt úgy hívjuk. Ugye? Ez is a irányításnak egy része, egy nyílt lánc, nem, hanem megmérem a pozíciót kellő pontossággal, feldolgozom a jeleket, összehasonlítom az alapjellel, na mi ez? Azt a parancsot adtam, hogy az asztal az éppen aktuális pozíciójából 120 mm, 0,0, egész, tehát 120,00, menjen arrább 2,580-at, mármint millimétert. És ezt írom elő. És mivel ez nem ott van, ezért itt lesz egy különbség, ez a bizonyos rendelkezőjel, amely a jelformálóban, a szabályozóban, majd nyilvánvalóan az utána következő feldolgozó és teljesítmény fokozatban olyan villamos jellé alakul, hogy az a villamos jel már valóban képes végrehajtani azt a parancsot, ami ennek a különbségnek megfelelő. Mert mi a cél? Szűnjön meg a különbség. Ezt úgy hívjuk az irányítás technikában, és ezt mindjárt is föl is írom önöknek, mert az előző a CD fejnél, ha még visszaemlékeznek rá, megemlítettem, érték tartó szabályozás volt. Hiszen azt mondtuk, hogy az alapjel legyen nulla. Ez, amit itt látnak, ez követő szabályozás. Szokták ezt program szabályozásnak is mondani. Az XA valamilyen módon függ az időtől, tehát változik. Például ugrásszerűen, például egy akármilyen függvény szerint, de lényegében ezt változtatom. És most van egy nagyon fontos információ, drága jó barátaim, ezt jegyezzék meg, illetve hölgyek és barátok, jegyezzék meg, nincs más szabályozás típus. Csak ez a kettő van. És ezt a kettőt sem mi találtuk ki, hanem az élő világból vettük át. És tekintettel arra, hogy a mai napon nincs rá idő, hogy a building szinteket önöknek megmutassam, még egy másik, vagy két másik példát beszeretnék mutatni, és rögtön azzal elbocsátani önöket, hogy az értéktartó és követő szabályozást a saját testükön, kísérleteket olyankor kell csinálni, amikor a család nem látja, meg kirögik önöket, a saját testükön is ellenőrizni tudják. Mert még egyszer mondom, ezeket a természettől tanultuk. Lehet, hogy be is indult már némelyeknél valami, így látva engem, hogy nem így állok, meg nem dülöngélek, meg nem tudom én mi, mintha egy értéktartó szabályozásról lenne szó, de majd még egy-két példát mondunk, és akkor utána erre is vissza fogunk térni. Csapágyazás. Van olyan fordulatszám, jóval 20 ezer fölött, egész 35 ezerig, egyébként Budapesten is működik egy ilyen, itt kinn a Váci úton a... Istenem, mindig elfelejtem ennek a gázos cégnek a nevét, na mindegy, lényegtelen. Ahol egy sűrítő, azért találkoztunk vele, mert probléma volt a mérőeszközzel, ahol egy gázsűrítő, egy kompresszor működik így. Tehát itt van egy tengely, amelynek forrognia kellene. Na most bizonyos méretek fölött, itt a tehetetlenségi nyomaték, surlódás, stb. Miatt ilyen fordulatszámok, ráadásul ennél nagyobbak, nem biztosíthatók. Ott pedig kellene 35 ezer. Mi történik ilyenkor? A gördülő csapágy állógyűrűje egy bizonyos fordulatszám felett, mert ezt mérik, elengedi magát a csapágyat, és bekapcsol a mágneses csapágyazás. A mágneses csapágyazás alatt ne permanens mágneseket gondoljanak el, mert egy permanens mágnes erőterébe, ha önök beletesznek egy lágyvasas alkatrészt, itt most ugye ezt egy kicsit a pofákat átalakítottuk a forgástest miatt, akkor az fog történni, hogy magához rántja. Ott aztán forgás nincs, pláne hogyha nagy erő van. De ha ez nem egy állandó mágnes, hanem ez egy serbli acél, tehát egy lágyvas, és ezen rajta van egy tekercs, és ez villamos gerjesztésű, és netántán mérni is tudom a járom és a forgó tengely közötti távolságot egy induktív útadóval, és hogyha ez ráadásul szimmetrikus, meg még, ugye ez egy egyszerűsített ábra, majd mindjárt látni fogják az internetes képet, hogy ez hogyan néz ki azért a térben, Ha tehát ezt mérni tudom, akkor a következőre van lehetőség. Ha az egyikhez közelebb menne valami miatt, jelez az induktív útadó, szabályozó jelet küld, és ez a tekercs már is visszahúzza eredeti pozíciójába. És ezt azért képzeljék el, hát itt nyilván a térben kell, itt most a síkon ábrázoljuk több irányban. Javaslom önöknek, hogy írják föl maguknak ezt a weblap címet, ez egy francia cég, ők gyártják ezeket. Ott lehet a felső sarokban látni magát a csapágyat, és itt van a mágnesesen lebegtetett tengely. Nulla, elvileg nulla surlódással. Természetesen nem egy párról van csak itt szó, hanem többről nyilvánvalóan a pozícionálás a nyugodt járás miatt. Tehát ez az S2M Franciaország, és ott van egy kis ábra, amit animációval tulajdonképpen itt egy kicsit szórakozhatnak is. Én direkt kinagyítottam ezt a képet. Lassan forog a tengely, ezek a csíkok azért vannak rajta, hogy lássák a mozgást, tehát hogy érzékelni lehessen a mozgást. Erre jön Szabó kolléga, ráteszi a kurzort, és elhúzza a tengelyt abba az irányba, hogy itt szinte ez itt ütközni szeretne. Abban a pillanatban felvillan az ellenoldali tekercs, és hiába tetszenek kotorászni a kurzorral, visszaáll az eredeti helyére. Ugyanez történik ennek a válnak a segítségével axiális, tehát tengelyirányban. Itt a géprajzi ábrázolás, hát ugye nehéz az ilyen modelleket megcsinálni, itt nem lehet tudni, hogy most melyik, ki kicsoda és hova tartozik. Ez egy tekercs. Tehát ezen az oldalon van egy tekercs, csak itt a nézetvonalak hiányzanak, meg a másik oldalon van egy tekercs. Ha ráteszik a kurzort erre a válra, és elhúzzák ebbe az irányba, felvillan a jobb oldali tekercs, és visszahúzza az eredeti helyére. Tehát úgy lebeg ez ott a mágneses térben, az elektromágneses, mert statikusan nem lehet megoldani, mint a valami gyönyörűség. Aki a Konrádba mostanában járt, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt jelent először meg, de itt most Pesten most láttam először, egy földgömb, ami egy ugyanilyen rendszerben van lebegtetve. Viszonylag olcsó, elérhető áron van, két elektromágnes között, ha be tudja állítani a optimális, tehát az egyenlő távolságot, akkor megpörgeti a földgömböt, és mivel hát csak a levegő surlódás, meg hát az örvény, amit ott kerít, az okoz valami csillapítást, az idők végezetéig az ott forog. Hát ha kinyomja a földgömböt abból a helyzetéből, hogy az optokapu érzékelni tudja, akkor természetesen leesik a földre. Hát ezt ne sokszor csinálják, inkább asztalon próbálják. Viszonylag olcsó. Lehet a barátnőt megkérni, hogy karácsonyra vegyen egy ilyet, mert... További példa, tessék megnézni a következőt. Ez egy ultraprecíziós rezgés csillapítónak a képe. Itt van a tömeg, az asztal, amin csillagtérképet kell kiértékelni. Tehát be kell szkennelni az obszervatóriumokban képezett vagy létrehozott éjszakai gyönyörű felvételt, és vizsgálni a csillagok mozgását. Tehát a következő szituáció nyilvánvaló valami módosítást jelent. Igen ám, de a szkennelés nem mehet úgy végbe, hogy egy parányi kis csillag helyett, ami esetleg egy ekkora fényfolt, ön ekkorát olvas le, mert az egész asztal rázkódik. Erre ugye azt mondhatnának, hogy hát mi az, hogy rázkódik? Hát kedves kollégáim, a dinamikában majd és a rezgéstanban meg fogják tanulni, hogy a födém ez is, de még az a tala is, amit ön fixnek gondol, mozog. Minden mozog. A födémek egész egyszerűen hajlító hullámok formájában gerjesztik a rátett rendszereket, és hogyha itt nem milliméteres elmozdulásokról van szó, hanem tényleg mikron körüli, vagy annak a tört része, netántán egy interferométert kell valamilyen módon létrehozniuk, akkor ez bizony csak úgy megy, hogy az egész asztalnak a statikus tömegét rátesszük egy légrugóra, ez itt a légrugó, azért nem műanyagrugóra, meg acélrugóra, mert ezek az eszközök a statikus terhelés miatt összenyomódnak. A légrugó pedig, lásd az autóbuszokat, megengedi, hogy megfelelő magasságban újra a terheléstől függően kompenzáljuk a helyzetet. Ez még itt le is van egyszerűsítve, mert a szabályzókör külön nem látszik rajta. Ez a statikus teher. Igen ám, de a födém felől érkező gerjesztés sajnos egy ilyen rugó segítségével átadódik a védett asztalnak, tehát körülbelül ezt a mozgást csinálnának az alacsony frekvenciás tartományban. Akkor adtunk a barna masszának egy nagy pofont. Hiszen azt szeretnénk, hogy ez álljon egy helybe, miközben ez itt mozog alatta, nem? Különben nincs rezgéscsillapító. Na, ahhoz, hogy ez egyenesen álljon és nyugalomban álljon, ahhoz egy merülő tekercses lineáris motor kell, egy ahhoz hasonló, mint ami itt a CD fejnél volt, csak egy kicsit robosztusabb, amely a dinamikus erőket kikompenzálni képes, tehát amikor megindul a kicsi amplitudójú rezgés felfele, a tömeg nem veszi át, hanem ellentétes irányban fog vele mozdulni, és ennek eredményeképpen valóban az abszolút referenciához képest nyugalomban marad. Ehhez már egy összetett szabályozási rendszer kell, ezt úgy hívjuk, hogy állapotszabályozás. Tehát az állapotjelzőket kell szabályozni, de fogják majd látni, én szerintem Stépán tanár úr ezt majd fogja mutatni önöknek dinamikában, ők játszanak olyasmivel is, hogy egy kis asztalkára, egy kocsira egy fordított ingát tesz rá. Na most nyilván a alaphelyzet az az, hogy ez a fordított inga így gyönyörűen megáll. Ha a kocsit megmozdítják, vagy erre ráütnek, akkor ez el akar dőlni. Amerikában most azzal szórakoznak a nemzeti parkokban, hogy egykerekű biciklivel mennek az őrök, meg nem, biztos láttak már filmen ilyesmit. Már én Pest utcáin is láttam, mert hát gazdagok vagyunk nyilvánvalóan. A hülye gyerekeknek ezt elsőnek meg kell persze venni. Ehhez, hogy ez így működhessen, mint fordított inga, hihetetlen sok szabályozástechnika kell, mehatronika kell, ez anélkül nem megy. Mérni kell a szöghelyzeteket, mérni kell a szögsebességet, és netán-tán még a szöggyorsulást is. De ennyi ebből legyen elég, csak amikor az invertit pendulumot, ezt a fordított ingát mutatom, meg, mert ugye mondom, ez a dékán urunknak, tanszékének a kedvenc kutatási témája, hát ez is mehatronika, akkor nem szabad elfelejteniük azt, hogy tulajdonképpen mi is ilyenek vagyunk. Tessék nézni. 1, 2, 3 olyan csapágyazás, amelyiknél merev rudak állnak a csapágyak között. A csapágyok bármelyiket nézik, nem alakkal záróak, hanem erővel záróak. Síelt már valaki önök között? Tudja, hogy könnyen eltávolodik. Ugye az inak tartják a helyén. Siklócsapágyak vannak. Sőt, a térd az elég összetett. Aztán a gerincoszlopról is beszélhetnénk, és így tovább. Hát ezt is valahogy szabályozni kell, hogy így tudjak állni. El tudják képzelni, és játékként nézzék majd meg, közben nézek az órámra, hogy lehetséges-e az, hogy úgy állnak vigyázba, hogy teljesen mozdulatlanul. Mikronnyit sem mozdul a testük, semmelyik része. Hogy ez miért nem megvalósítható, és hogy a prágai várban meg az angol királyi palota előtt álló katonák miért mozognak egy kicsit, én voltam katona, én tudom, hogy az ember muszáj ezeket a mozgásokat, hogy végrehajtsa, azt majd a következő órán fogjuk megbeszélni, annak kapcsán, hogy az értéktartó szabályozás az élő világban is jelen van, és a követő programszabályozást pedig otthon, a fürdőszobában majd le tudják játszani saját maguknak, de a kíváncsiságokat szerettem volna csak fölkelteni. Jövő órán beszélünk erről. Köszönöm a türelmüket, figyelmüket!